Köszönöm szépen. Az előadásom címe Ady Endre verses kötetei a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvgyűjteményében. A címben én szándékosan használtam ezt a kifejezést, hogy könyvgyűjtemény, ugyanis a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtára nem egyszerűen csak könyvtár, hanem tulajdonképpen egy alapgyűjteményként szerepel a PIM gyűjteményei között. Méghozzá azért szerepel különleges gyűjteményként a könyvtári gyűjtemény, a könyvgyűjtemény, ugyanis törekszünk arra, hogy egyrészt beszerezzük az egyes kötetek, egyes szerzők köteteinek első kiadásait, másrészt pedig arra is törekszünk, hogy egyedi példányokat szerezzünk be a könyvgyűjteményünkbe. Éppen ezért gyűjtjük a dedikált könyveket, a könyvritkaságokat, illetve azokat a könyveket, amelyekben autográf bejegyzések, vagy esetleg ex-libriszek találhatók. A leírásokban is tükrözzük ezeket az egyedi jellemzőket, de nem csak az egyediséget próbáljuk megtükrözni, hanem a könyveket leírjuk a maga fizikai valóságában, tehát nagyon fontos kötelessége a könyvtárosnak az is, hogy a formai feltárás során rögzítse, hogy hogy néz ki az a bizonyos könyv, leírja a kötés sajátosságait, az illusztrátort, az illusztrációkat, illetve arra gondolva, hogy a könyv előbb vagy utóbb kiállítási tárgyként jelenik meg, a maga fizikai valójában írja le a könyvet, mint műtárgyat. Ezzel kapcsolatban egy aktuális példát szeretnék mutatni. Az Ady emlékkiállítás kapcsán olyan könyveket válogattunk Hegyi Katalinnal, amelyek Ady életében megjelent verses kötetek, és hát tulajdonképpen ezek a könyvek kerültek a kiállításnak a centrumába, és hát látszik, hogy látványnak is nagyon tetszetős a Ady köteteknek a kiállítása. Az egyediséggel kapcsolatban én most inkább a dedikált kötetekkel kapcsolatban szeretnék néhány példát bemutatni, hiszen a dedikált kötet nem csak abból a szempontból fontos egy könyvtári gyűjteményben, hogy megőrzi a szerzőnek a kézírását, hanem aki egy kicsit az aukciók világában járatos, az tudja, hogy a dedikált köteteknek a pénzbeni értéke is sokkal magasabb, mint egy dedikáció nélküli kötet. Természetesen a dedikáció a maga hagyományos értelmezését a 19.-20. századra már elveszítette, de ez az ajánló gesztus, ez a rituálé, ez megmaradt a könyvek dedikálása során. Tulajdonképpen kifejezi a megajándékozotthoz való viszonyát, illetve a dedikátum, mint szöveg, tulajdonképpen szintén nagyon fontos a kutatók számára is, ugyanis ez a poétizált egyszerű forma Tonka Beáta szóhasználatával olyan kis mini műfaj, mini szöveg, amelynek vannak formai követelményei, hiszen a dedikáció címzetje, illetve maga a címzethez való viszonynak a formulája, illetve a hely megjelölés, illetve a dátum, a keltezés, az aláírás mind-mind nagyon fontosak a dedikáció leírásánál. Na most természetesen vannak olyan hiányos dedikált köteteink, vagy hiányos dedikációk, amikor valamelyik formai adalék tulajdonképpen hiányzik, vagy formai elem hiányzik a dedikációkból, ekkor bizony a könyvtárosnak egy kicsikét nyomoznia kell, hogy ki is a dedikáció címzetje, illetve mikor keletkezett, vagy hol keletkezett az a bizonyos ajánlás. A kutatók számára is fontos lehet a dedikáció, hiszen tulajdonképpen egy életrajzi forrásként is felfogható bizonyos esetben a dedikáció, időrendi problémát is tisztázhat, illetve ami talán a legfontosabb, hogy egy olyan kapcsolati hálót vázol föl egy adott szerző köré, amely megmutatja, hogy kikkel volt a szerző kapcsolatban, úgyhogy ez a bizonyos kapcsolati háló, ez nagyon fontos az irodalomtörténészek számára. Én most olyan dedikált köteteket szeretnék itt illusztrációként megmutatni, amelyeket Ady Endre dedikált ismerőseinek, És hát nem csak egyszerű ismerősökről van szó, én most itt a pályatársakat és a barátokat kihagynám az előadásomból, és azokat a hölgyeket szeretném megemlíteni, akik hosszabb, rövidebb ideig ismerték Ady Endrét, illetve voltak olyanok is, akik szerelmi viszonyban, illetve hát tulajdonképpen múzsái lettek aztán a későbbiekben Ady Endrének. Az első illusztráció Bisztricki Józsefnénak szól, itt még meglehetősen udvarias formulát mutat ez a dedikáció, Ady Endre alázatos tisztelője, Budapest 1912. Hát nem biztos, hogy a Bisztricki Józsefné név annyira ismerősen cseng a hallgatóság számára, de hogyha így feloldom ezt az asszony nevet, és azt mondom, hogy Adához szólt ez a dedikáció, akkor talán ismerős lehet már Ada neve, ugyanis Ada is egy eléggé jelentős múzsája volt Ady Endrének. Ez a bizonyos átpoétizált névadás nem csak ugye Léda és Csinszka esetében, hanem a kisebb szerelmek esetében is megfigyelhető. Tulajdonképpen Ady nőnemű változata Ada, tehát őt így nevezte el Ady Endre. Egyébként a leánykori neve Csutak Valéria Mária volt Adának, és itt látható egy nagyon szép fotó Adáról, ami a PIM fotótárának egyik darabja. Irodalomtörténeti szempontból Ada azért is jelentős, mert hogy 5 költemény is szól hozzá, ez a Kérdés kék szemekhöz, Hűség aranyos kora, az Ismeretlen Ada, aztán a Találkozás egy senkivel, és az Adának címzett vers. Egyébként ezek a későbbiekben az Imádság a csalásért című ciklusba is belekerülnek a Magunk szerelme című kötetbe. Aztán szintén egy fotó Adáról. És ami szintén érdekes lehet életrajzi szempontból, hogy Ada és Ady megismerkedésének helyszíne a Városmajor szanatórium volt. Ide 1912. februárjában kerül be Ady Endre, illetve egy hónappal később megérkezik Ada is. És talán szintén érdekes lehet, hogy Ada feltűnése hozzájárul ahhoz, hogy Ady végleg elszakadjon Lédától, és tulajdonképpen ennek a szerelemnek a hatására írja meg ezekben a hónapokban az elbocsátó szép üzenetet Lédához. Illetve talán az is érdekes, hogy Csinszkával ebben az időszakban már levelezik, de egy fél évre felfüggeszti a levelezést az Ada szerelem miatt. Ez a bizonyos Városmajor szanatórium meglehetősen elegáns szanatórium volt ebben az időszakban. Néhány illusztrációt is hoztam, amelyek a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum könyvtárából származnak. És a következő dedikációban kiemeltem, hogy a Városmajor szanatórium, mint helymegjelölés szerepel itt a dedikációban, viszont ennek a dedikációnak nincs címzetje, de a proveniencia szerint ez a dedikáció is Bisztricki Józsefnénak, azaz Adának szól. Viszont itt a dedikáció szövege egy vers részlet, a beboldog, aki nem örül, ami szintén egy kis nyomozást okozott a könyvtárosnak, ugyanis ki kellett deríteni, hogy honnan származik ez a versidézet. Ez az idézet Ady Endre a Patyolat üzenete című verséből származik, és vastagon kiemeltem azt a sort, ami a dedikációban is szerepel. Aztán szintén egy versrészlet olvasható a következő dedikációban, ez is Adának szól, és ez a versrészlet pedig a Valaki valaki emleget című Nyugatban 1910-ben megjelent versrészletet emeli ki. Aztán valahogy a kutatás olyan irányba vette az irányát, hogy egy újabb szanatóriumi gyógykezelés került elő, méghozzá a Mária Grüni kezelés. Mária Grünbe 1913-ben kerül Ady Endre, és aztán itt is jó néhány kötetet dedikál nőismerőseinek. Ady Lajos visszaemlékezéseiben azt írja, hogy a szigorú szanatóriumi rend mellett itt a szerelmek is egy kicsikét megzavarták Ady gyógyulását. A legnagyobb szerelem az egyértelműen Militához fűzte ebben az időszakban Ady Endrét, de az előbb említett Sándor Lászlóné, azaz Nyanyuci is ebben az időszakban gyógyul a szanatóriumban, Máriagrünben, illetve egy Zsóka nevű hölgynek is dedikál ebből az időszakból egy kötetet Ady Endre. A következő dedikációnak szintén nincs címzetje, de a könyvtári leltárkönyvből kiderül, hogy ezt a bizonyos dedikált kötetet, a Magunk szerelme című kötetet Militta, azaz Cvak Emma Mária, vagy Cvak Mici ajándékozta a könyvtár gyűjteményének. Egyébként Cvak Mici természetesen a híres Cvak családnak az egyik sarja, viszont az asszony nevét is, neveit is meg kell említenünk. Ebben az időszakban, amikor Adival találkozik férjes asszony, Maklub Henrik felesége, és aztán később férhez megy Molnár Árpádhoz, illetve Steinfeld Istvánhoz, úgyhogy tulajdonképpen Ady számára ez egy beteljesületlen szerelem, de irodalomtörténeti szempontból szintén jelentős múzsa Militta, mert hogy több mint 30 verset ír hozzá. A két leghíresebb, illetve legjelentősebb vers, ami pont a Máriagrüni szanatórium tartózkodáskor íródik, az És mégis kikiáltom és a feleselés egy asszony verssel. Tehát ezek a versek nagyjából ezekkel a dedikációkkal egy időben keletkeznek. És aztán egy nagyon szűkszavú dedikáció a Máriagrüni időszakból, Zsókának szól, egy nagyon egyszerű, egyszavas dedikációról van szó, a hely és az idő megjelölés konkrét, 1913. április 14. Máriagrün, Ady. Zsóka esetében is kellett egy picit nyomozni, ugyanis több Zsóka nevű szerelme is volt Ady Endrének, akihez ez a dedikáció szól, ő Décsi Morné Stux Erzsébet, aki egyébként a 70-es években ajándékozta a dedikált köteteket, illetve néhány fotót a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, és így aztán ezek a Zsókát ábrázoló fotók is bekerültek a PIM gyűjteményébe. Aztán természetesen van olyan is, amikor nem nagyon sikerül beazonosítani a dedikáció címzetjét. Hát ez történt tulajdonképpen a következő dedikált kötettel is. Ez Gárdonyi Olgának szól, aki szintén Máriagrünben gyógyult Ady Endrével egy időben. 1913. júliusában Gárdonyi Olga asszonynak dedikálta ezt a kötetet, a Magunk szerelme című kötetet Ady Endre. Szintén a leltárkönyv tanúsága szerint 1976. novemberében kerültek be ezek a kötetek a könyvtár gyűjteményébe. Itt az Ex Librisről is csináltam egy diát, ami Gárdonyi Olga Ex Librisze. Talán annyit feltételezhetünk, hogy valószínűleg művelt, illetve nagyobb könyvtárral rendelkező asszony volt Gárdonyi Pálné, úgyhogy őról a nem sok mindent sikerült megtudni, viszont a könyvek feldolgozása során őt is megemlítettük. Aztán 1916-ban újra bekerül a Városmajor szanatóriumba Ady Endre, és itt is szövődik egy szerelem, talán mondhatjuk azt, hogy talán ő Ady utolsó szerelme, őt Máté Eleonórának hívják, és Máté Eleonóra tárgyai, könyvei szintén bekerülnek 1977-ben a PIM gyűjteményébe. Ez a bizonyos dedikáció a Szeretném, ha szeretnének című versből való, illetve a Sem utódja, se boldog őse című versből ez a bizonyos idézet. Máté Eleonóra egyébként nem csak dedikált kötetet, hanem ezt a dedikált fotót is a Petőfi Irodalmi Múzeumnak ajándékozta. Hát a szöveget kiemeltem, elég nehezen olvasható. Eleonóra Éliás, sors és bajtársamnak szeretettel, 1916. május, Ady Endre. Máté Eleonóra esetében is megfigyelhető ez a bizonyos átpoetizált névadás. Eleonórát Éliásnak, illetve Élinek becézte Ady Endre, és ennek a tanúbizonysága a fotón olvasható dedikáció. Ő Máté Eleonóra, akinek a fotója szintén bekerült a PIM gyűjteményébe, illetve egy hangfelvétel is készült Máté Eleonórával, aki ekkor már hivatalosan Zoltán Pálné. És ebből a hangfelvételből, ebből a visszaemlékezésből megtudhatjuk Ady Endrével fűződött szerelmét, illetve kapcsolatát. Aztán szintén az Ady relikviák közé került be Ady kalapja, amit Máté Eleonórának ajándékozott Ady Endre, pont a városmajori szanatóriumi kezelés idején. És aztán ez a legyező, ami szintén Ady ajándéka Máté Eleonórának, szintén bekerült a PIM gyűjteményébe. És egy picit kapcsolódva az előttem szóló előadóhoz, a kézirattárból emelnék ki még egy tárgyat, még egy kéziratot, ez pedig ez a bizonyos részvétlevél, amit Csinszka ír Máté Eleonórának. Máté Eleonóra ugyanis, mikor megkapta Ady halálhírét, akkor írt egy meleghangú részvétlevelet az özvegynek, és erre a válasz ez a bizonyos, hát nagyon szükszavúnak nevezhető levél. A meleg részvétet hálásan köszönöm, özvegy Ady Endréné, február 10. És egyébként pont Ady Lajos visszaemlékezéséből, illetve ebből a bizonyos hangfelvételből is kiderül, hogy tényleg egy eléggé komoly szerelem szövődött az akkor 21 éves Máté Eleonórával, de aztán tulajdonképpen Csinszka azért közbelépett, és nem hagyta, hogy újra szanatóriumba kerüljön Ady Endre, erre hivatkozva, hogy megint elcsavarják a bandi fejét, úgyhogy a következő gyógykezelést már Csinszka meghiúsította. Hát ezek voltak talán a legérdekesebb dedikált köteteink a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárában. Egyébként közel 40-re tehető a dedikált kötetek száma, de hát most itt a 20 percben ennyi fért bele, és főként a szerelmi költészettel kapcsolatos érdekességeket próbáltam itt kiemelni. Köszönöm szépen a figyelmet!